Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Viharkárok elhárításán dolgoztak este a tűzoltók több vármegyében is. Heves vármegyében 32 bejelentést kaptak, főleg Lőrinc és Boldog környékéről. Emellett Nógrád és Pest vármegyében, valamint Budapesten kérték a legtöbb segítséget. Az egységeknek villámcsapások, valamint autókra, házakra, utakra dőlt fák adtak munkát. Egy ráckevei szálloda kerti medencéjére dőlt egy faág, két ember könnyebben megsérült, őket a mentők kórházba vitték. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a Katolikus Karitász, az első csomagokat már hétfőn átadták a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, országos igazgató közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos akció szeptember 15-éig tart, a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Hétfőig több mint 2000 hívás érkezett, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak. Idén csaknem 13 millió tankönyv jut el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz a tanévkezdésre, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a korábbi fizetős és egyre drágább tankönyvek helyett a kormányzat intézkedése nyomán a diákok ingyen kapják meg a tankönyveket, amire családtámogatási intézkedésként tekintenek. Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt 8 év alatt 71%-kal drágultak a tankönyvcsomagok. A változékony pénzpiaci folyamatok, a geopolitikai feszültségek és az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is óvatos, türelmes megközelítést tesznek szükségessé, hangsúlyozta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a tegnapi kamat döntés után. A monetáris tanács változatlanul 6,75%-on hagyta az alapkamatot, és így nem változott a kamatfolyosó két széle sem. Meghiúsult a magyar vasúti gyártóvásárlás, a spanyol kormány elutasította a magyar GANC MÁV-ag ajánlatát a Talgóra. A spanyol gazdasági minisztérium közleménye szerint a magyar befektetés nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. A magyar konzorcium, amelynek tagja a Corvinus állami alap is, márciusban mintegy 619 millió eurós nyilvános vételi ajánlatot tett a Talgó összes részvényére. Jövő hétfőn megkezdődik Magyarország tengeri kikötőjének építése. A hvg.hu portál a Trieste kikötői hatóság közlése alapján ír arról, hogy 2025. december 31-ig medertisztítási munkák folynak majd a csatornában, amelynek rakpartján Magyarország terminált létesít. A beruházás összértéke több mint 206 millió euró, jelenlegi árfolyamon 81 milliárd forint. Jövő szombaton rendezik meg Köcsén a 23. pikniket a Dobozi Kúrián. Legyen béke már, ez lesz a motto, a fővédnök és főszónok Orbán Viktor miniszterelnök. A fővárosi törvényszék döntése szerint jogsértő a 13. kerületi Horn Gyula sétány elnevezése, ezért hatályon kívül helyezte a fővárosi közgyűlés erről szóló rendelkezését. A döntésről a sétány elnevezését kifogásoló fővárosi kormányhivatal számolt be. Közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Az ukrán-magyar határszakaszon 6058-an léptek be az országunkba tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 9936-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 44 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Ukrajna nem újítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó szerződést, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky egy kijevi fórumon úgy fogalmazott, ha európai cégek igényt tartanak a tranzitra, Kijev megfontolja a kérésüket. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy szeptemberben találkozik Joe Biden amerikai elnökkel. Új, a korábbinál szűkebb tartalmú vádat emelt Donald Trump ellen a 2020-as elnökválasztáshoz kapcsolódó ügyben Jack Smith különleges ügyész. Jogi és politikai elemzők szerint valószínűtlen, hogy az új vád alapján bírósági tárgyalást tartanának még a november 5-i választások előtt, de valószínűsíthető, hogy a jogi eljárás részévé válik az elnökválasztási kampánynak. Ma kezdődik és szeptember 8-áig tart Párizsban a 17. nyári paralimpia, amelyen mintegy 180 ország 4400 sportolója vesz részt. Magyarországot 13 sportág 68 versenyszámában 39 versenyző képviseli a francia fővárosban. Az előző tokiói játékokon 7 arany, 5 ezüst és 4 bronzérmet nyertek a magyarok. Végül az időjárásról: derült az ég, helyenként gomoly, illetve fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban az Egri Főegyház megye tanévnyitójáról számolunk be elsőként. Majd egy medjugorjei zarándoklatról szóló könyvet ajánlunk figyelmükbe. Tartsanak velünk! Augusztus 27-én tartották az Egri Főegyház megye tanévnyitó ünnepségét. A szakmai előadások és díjátadók után szent misét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek. Az ő szent beszédéből idézünk a következőkben.
Ki más taníthatná meg nekünk azt, hogy mi a legfontosabb parancsolat, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki saját maga is ezen parancs alapján élt, szerette tanítványait, szerette az embereket, mindenek előtt azonban az Isten szeretetéről adott nekünk példát. Ma az iskola, az igazgatók és a pedagógusok jelenléte révén bevonult a templomba, és megvalósult a templom és az iskola szövetsége. Különleges öröm tölti el a lelkemet, mindahányszor ilyen sok pedagógusunkat együtt láthatok, és azt is tudom, hogy önök képviselik azokat is, akik nem lehetnek itt, mert amikor a bazilikát 200 évvel ezelőtt megtervezték, hát akkor nem gondoltak arra, hogy egyszer majd olyan könnyű közlekedési viszonyok lesznek, hogy eljöhet ide ilyen sok pedagógus, hitoktató, lelkipásztor. A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz szolgálathoz, nehéz és szép szolgálathoz, amelyet önök végeznek. Új év kezdődik. Mi pedagógusok és papok talán nem úgy vagyunk, mint a nebulók, akik nagy izgalommal várják, hogy mit hoz ez az új esztendő. Mi talán már megszoktuk. Minden esztendő elkezdődik valahogyan, és talán belefásultunk. Minden esztendő végül is ugyanolyan, és jó minden úgy, ahogy van. Egyedül, esetleg nem is olyan nagyon az Isten jelenlétében vagy segítségével, hát folytatjuk ott, ahol júniusban abban hagytuk. Nem! Nem folytathatjuk ott, ahol júniusban abban hagytuk. Változnunk kell. Meghívást kapunk arra, hogy változzunk. Az Isten kezdeni akar velünk valamit, és rajtunk keresztül kezdeni akar azokkal a gyerekekkel, akiket a szülők önökre bíztak. És azokkal a szülőkkel is kezdeni akar az Isten valamit, akiknek a gyerekeit önök oktatják. Isten új szövetséget akar kötni. Új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk az új tanévnek. Na de honnan vegyünk mi új lelkesedést? Honnan vegyünk mi új lendületet? Hát kitől kaphatnánk ilyet? A bazilika feliratáról már többször beszéltünk. Új lelkületre van szükségünk. És ezért érdemes eljönni ide a bazilikába, ezért érdemes bemenni városunknak vagy falunknak a templomába rendszeresen, mert ott tehetünk szert új lendületre, ott kaphatunk új lelkesedést. Kitől kapjuk az új lelkesedést? Magától, az Úrtól. Az az olvasmány, amit a mai szentmiséhez választottunk, azzal a felütő szóval kezdődik, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Ugyanazt a lelkületet. Hát hogy tudnánk mi ezt a lelkületet egyáltalán megismerni? Milyen ez a lelkület? Ahhoz be kell térnünk, imádkoznunk kell. A szentség imádásban egyre jobban meg kell ismernünk Jézust, hogy egyáltalán milyen lelkülete volt ő neki. Na, Szent Pál apostol azért nem hagy magunkra bennünket, mert az olvasmányban úgy folytatja: megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát ez az új lelkület, ez lenne, hogy alázzuk meg magunkat? Hát micsoda gyalázat? Tán csak nem a püspök boruljon le a papjai előtt, tán csak nem a papoknak kell alávetni magukat a hívek akaratának, tán csak nem a pedagógusoknak le kell szállni a gyerekek szintjére. No ne! Amikor olyan magas lovon van a püspök, olyan magas lovon vannak a papok, olyan magas lovon vannak a pedagógusok, és akkor mi most a kis nebulóknak, a lurkóknak a szintjére szálljunk le, alázzuk meg magunkat. A minap hallottam egy nagyon érdekes történetet, szívbe markoló volt számomra, egy kisfiúról, aki egy nyugat-európai országban él, ahol három nyelven tanítják. És az egyik szülő az magyar, a másik szülő az francia. És az egyik nagyszülő, ugye, páros az franciául, a másik meg magyarul beszél vele. És ez a szegény gyerek, aki 9 éves, 5 nyelven kellene tudni kommunikálni. És akkor a nagymamája csodálkozik azon, hogy nem érti minden szavát. Hát persze, mert ha az iskoláról kérdez, az nem magyarul zajlik számára. Tökéletesen beszél egyébként magyarul, csak a szókincse rendkívül gyatra. Hány olyan gyermek van az iskoláinkban, akik valamit tökéletesen tudnak, de mégsem értenek, nem áll össze nekik a kép, mint ahogy nekünk sem áll gyakran össze a kép az Istenről. Nem értjük a rendelkezéseit, nem értjük, hogy mi miért van. Néha zugolódunk, miért engedheti ezt meg az Isten, hogy a világban ez és ez történjen. Szükség van arra, hogy tanuljunk attól, aki megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fönségesebb minden névnél, hogy az ő nevére, Jézus Krisztus nevére meghajoljon minden teremtmény a mennyben, a földön és az alvilágban, és mindenki hirdesse, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ismerjük el Jézus Krisztust, a mi Urunknak. Ismerjük el a mi Királyunknak. A szívünkben adjuk meg neki a központi helyet, mint ahogy az emberiség történelmében ő a központ. Legyen a mi életünkben is ő a központ. Nos, az a lelkiség jellemezze az iskoláinkat, amelyeket az imádságban, a szentmisében, a szentségimádásban magától, Jézustól tanulhatunk meg, aki az Atyának alávetette magát, teljesítette az ő akaratát. Ez a lelkiség jellemezzen bennünket, Jézus Krisztus lelkisége. Mit vár tőlem az Isten? Az, hogy az ő meghívására újítsam meg az életemet. Ez a templom hivatása, ez az a hely, ahol Isten lakik, ahol imádhatjuk őt. Itt minden arról beszél, hogy Krisztus a történelem központja, és ő akar a mi életünk központja is lenni. Ez a krisztocentrikus világnézet. Ő az ideál, az ő tanítása és evangéliuma a norma. Ő az alfa és az omega. Az ő neve kapcsol össze bennünket, és ő miatta vagyunk keresztények. Tévedés lenne arra gondolni, hogy a keresztény elnevezés az a keresztből származik, mert bár tiszteljük a keresztet, de a keresztény az a krisztusi ember, Krisztiánus. A keresztény szó a Krisztiánusból származik. Mi, akik krisztusiak vagyunk, mi vagyunk a keresztények. Ha Jézus Krisztus az életünk középpontja, akkor mint egy elmondhatnánk azt is magunkról, hogy egy kicsit mindannyian jezsuiták vagyunk, mert ugye a jezsuiták Jézusról kapták a nevüket. Jézus legyen tehát életünknek a középpontja, és tanítsuk meg jó példával, szavainkkal is a gyerekeket arra, hogy ők is Jézust válasszák életük központjává. A Szentlélek kiáradása ezt a csodát képes létrehozni bennünk. Ha Krisztus ugyanis nem támadt volna fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a hitti hitetek, mondja Szent Pál apostol. De Krisztus feltámadt, és mi ennek tanúi vagyunk. Megvalósul bennünk és közöttünk az ő ígérete, én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában egy különleges könyvet ajánlunk figyelmükbe.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Szent István Bazilikának a Mária terméről. Itt egy könyvbemutató volt az előbb, Medjugorjéről, erről a zarándok helyről mutattak be egy könyvet. A könyvnek a kiadója Kuzmány István, a Magyar Kurír és az Új Embernek a felelős kiadója. Őt kérdezzük elsőként, ez már a harmadik zarándok könyv. Mi volt ennek a története, hogyan kezdődött a zarándok könyvek kiadása, és milyen könyveket adtak ki?
Budai András, a Viaszakra utazás irodának a vezetője keresett meg. Hát most már lassan 4 éve, hogy jó lenne elindítani egy útikönyv sorozatot, ami egyben zarándok útikönyv sorozat lenne. Tehát mindazokat a jegyeket, amit maga egy útikönyv tud, bír, az benne legyen, de egyértelműen az a lelki oldal is legyen benne, amire egy zarándoknak mindenképp szüksége volt. Mivel én korábban 2 útikönyvet is írtam, ezért nem kellett sokat győzködni, hogy elinduljunk ezen az úton, és így született meg, hogy 3 évvel ezelőtt kiadtuk először a Lourdesről szóló zarándok útikönyvet, aztán a tavalyi évben kiadtuk a Fatimáról szóló útikönyvet, és az idei évben pedig a Medjugorjéről szóló zarándok útikönyvet, és tervezzük, hogy a következő évben Rómáról a Szent Év kapcsán kiadunk egy ugyancsak zarándok útikönyvet.
Medjugorjéről nincs egységes állásfoglalás a katolikus körökben. Mi most a legújabb változata a jelenéseknek? Ugye 1981-ben Szűz Mária megjelent Medjugorjében 6 fiatalnak, ez volt a kezdet.
Ugye jelenségekről beszélünk katolikus értelemben, hiszen a Szentszék még nem nyilatkozott ennek a hitelességéről. Ezért is, amikor kiadtuk az zarándok útikönyvet, mindent leírunk, ami történés szempontjából megtörtént, akár a fiatalok élettörténetét, akár a települést, ugye Szűzanya mit kért az ő állításuk alapján, de természetesen mi ezzel a könyvvel nem szeretnénk eldönteni azt a kérdést, ami jelenleg is a Szentszék asztalán van. Ami mindenképp örömteli, az az, hogy most már jó pár évvel ezelőtt Ferenc pápa úgy döntött, hogy hivatalos küldöttet nevez oda ki Henrik Hózer azóta megboldogult érsek személyében, és azóta hivatalosan is lehet zarándokatokat szervezni, akár egyházmegyei, akár plébániai szinten, és ami a legfontosabb, hogyha valaki oda elmegy, akkor akár Hózer érseket idézve, hogy a gyümölcseiről ismerszik meg a fa, tehát azokon a szentség kiszolgáltatásokon keresztül legyen szó akár szentmiséről, legyen szó akár a rózsafüzér imádságról, vagy legyen szó arról, hogy ott egymást érik a gyóntató papoknak a száma. Azt láthatjuk, hogy ez a fa, aminek a pontos meghatározását még várjuk a Szentszék részéről, az biztos, hogy gyümölcsöket terem.
2009-ben volt ez a Hózer püspöki látogatás, és azóta lehet hivatalosan is zarándokutakat szervezni. Az emberek miért mennek oda?
A már előbb is említett gyümölcsök okán, vagy azt érzik az emberek a szívük mélyén, hogy valami ott történik, az ég összeér a földdel, ahogy Székely János püspök atya a könyvnek az előszavában is fogalmaz, és ahogy ő írja nagyon találóan, mint ahogy Dávidnak is volt 5 paritja köve, Medjugorje is 5 ilyen paritja követ ad a kezünkbe, akár a szentírás olvasása, akár a rózsafüzér, akár a szentségekhez járulás segítségével, amivel küzdhetünk a gonosz ellen.
Ez a könyv ez nem most jelent meg, hanem már korábban. Mit szóltak hozzá az olvasók?
Ugye a könyv, most hirtelen gondolkoznom kell, hát egy bő hónapja jött ki a nyomdából, az olvasóink előtt tetszést talált, sőt, hát ugye most, hogyha beolvadhatjuk a kedves hallgatókat, akkor itt vagyunk a Szent István Bazilika Mária termébe, ahol olyan általában 30-50 fő szokott eljönni egy könyvbemutatóra, most pedig nem fértünk be. Hát így próbáltam megszámolni, több mint 100-an voltunk, úgyhogy ez is mutatja a könyv és a helyjel kapcsolatos érdeklődést.
És mi várható a jelenéseknek az elismerésével kapcsolatban?
Hát én ezt nem tudnám most elmondani. Azt tudom mondani, hogy akár a korábbi jelenések kapcsán, ami volt Fatimában vagy Lourdesban, ott is azt láthattuk, hogy az egyháznak a bölcsessége az megvan. Tehát, hogy nem lehet, ahogy egy virágot se lehet siettetni, hogy most gyorsan nyíljon ki, ha bár tényleg úgy tűnik, hogy egy gyönyörű szép virága van, lesz, vagy még szebben, még többen fognak ebben gyönyörködni. Adjuk meg az időnek és a Szentszéknek azt a bizalmat, hogy ők bölcsen mérik fel, és bölcs döntést fognak hozni.
Kovács Zoltánnal, a Szent István Bazilika helyettes plébánosával fogunk beszélgetni, aki mariológus. Mit jelent ez a szó?
Mariológus, ez olyan teológus, aki különösen is szakosodott a szűzanyára, tehát a szűzanyáról szóló tanításra és a Mária tiszteletre. De tulajdonképpen semmi különleges olyan szempontból, hogy nem önálló tudományág, hanem ugye teológián belül, a szisztematikus teológián belül, a dogmatikán belül az egyik. Egyébként érdemes arra is rácsodálkozni, hogy a Lumen Gentium, a II. Vatikáni zsinat is tanít bennünket, hogy tulajdonképpen a Mária személye is összegyűjtés, mint egy visszatükrözi mindazokat az igazságokat, amelyek hitünk igazságai. Mariológia is ilyen, hogy nem sokadik pótkerékként van a sok tudomány végén vagy mellett, hanem éppen nagyon-nagyon sok mindent összegyűjt magába, mert nem létezhet ugye a krisztológia nélkül, Szent Háromságtan nélkül, a kegyelemtan nélkül, antropológia nélkül, a végső idők eszkatológia nélkül. Tehát rengeteg minden összefolyik benne, pont azért, mert Mária személyében is összetalálkoznak a hitünk titkai és az üdvösségünknek a történései Krisztus által.
Akkor önt különösen foglalkoztatja ez a medjugorjei jelenség, amikor 1981-ben Szűz Mária megjelent hat fiatalnak. Mi erről a szakmai véleménye?
Hát nyilván a szakmai vélemény is még alakuló, hiszen nincs kiforrott döntés még a Szentszék részéről. Foglalkoztat nyilván nem csak hivatalból, azért az embernek érdeklődése is van, szíve is van. Keresztény katolikus emberként, szűzanyát tisztelő emberként nem csak tisztelni lehet, a szűzanyát szeretni is lehet. Éppen ezért jó, hogyha nem csak úgy a hűvös rációval közelítünk hozzá, meg a teológiának a vívmányaival és a tartalmával, hanem azért az élő hitünkkel. Én leginkább így szeretek azért közelíteni, tehát ez sem kifelejtve az egész képletből, de azért nagyon fontos, hogy világosan lássunk. Amit világosan láthatunk, az az, hogy vizsgálat alatt van még. Ez nyilván egy teológiai, meg egyéb szakértőkből álló bizottság az első hét nap az első hétnek a jelenségeiről már megformált egy pozitív véleményt, ezt azonban látni kell világosan, hogy ez nem a döntés. Tehát ezt ők prezentálták ugye a Szent Atyának, Szent Atyán múlik, hogy majd ő ezzel igazából mit kezd, mindaz, ami ez után van, az még a nyitott szakasznak a kategóriája. Tehát ahogy szoktam mondani, egy élő embert nem szokás ugye szenté vagy boldogálvatni, meg kell még várni, hogy majd ez lezáruljon, kiforja magát. Ami biztosan mondható, és ezt azért Henrik Hozerések is megerősítette, aki lelkipásztori vizsgálatát végezte ugye ennek az egész helynek, jelenségnek. A kegyelem azért árad. Tehát rengeteg szentség kiszolgáltatásról van szó, igehirdetésről van szó, tehát ez azért valaminek köszönhető. Valamilyen működése mégiscsak van ott a kegyelemnek. Szentszéken múlik, hogy majd nyilatkozik-e természetfölöttiségről, nyilatkozik-e arról, hogy a kiinduló jelenségek tulajdonképpen milyen jellegűek, de addig is, ami biztos, az az, hogy mehetünk előre egy plébániának, egy beimádkozott helynek a rendes útján, szentség kiszolgáltatásnak, igehirdetésnek az útján, és azzal biztos, hogy nem tévedünk.
Tulajdonképpen mit mondtak a fiatalok, mi történt 1981 júniusában?
Most itt lehet, hogy jobban előjön belőlem a szakmai oldal, hogy mit mondtak, mi történt, ki mit mondott, tulajdonképpen vélelmezhető, és még csak az a kategória, ugye vélelmezhető, hogy az ő elbeszélésük alapján, tehát nem kizárt, hogy a szűzanya tényleg szólt hozzájuk, ténylegesen ugye megjelent. Az egyház sosem teszi a hitletétemény részévé ezeket, még ha mellé is áll valamilyen magánkinyilatkoztatásnak vagy rendkívüli jelenségnek, hanem tulajdonképpen úgy áll hozzá, hogy akár így is lehetett, mint hogyha egy számomra hiteles ember elmond egy hitelesen hangzó történetet, semmi okom nincs, hogy én kételkedjek benne, nyilván nem voltam ott, de attól még hitelt szavazok neki. Tehát az egyház is így áll ezekhez, nyilván itt még Medjugorje még inkább úton van. Nekik volt rendkívüli tapasztalatuk ott 81-ben kezdődően, leginkább ott markánsabban. Az a szép az egészben, hogy nem kimondottan új dolgokat hoz, hanem nagyon is egy vonalban áll a többi Mária jelenéssel, amelyek ugye eléggé megszaporodtak így az elmúlt 150 évben. Nem véletlen, hogy Szent VI. Pápa úgy fogalmaz, hogy Mária korát éljük. Itt a szűzanya most kimondottan többször jön az én apostolkodni, küldi úgymond a jó Isten, hogy általa formáljon meg az ő anyai aggódó szeretete által valamilyen üzenetet. És itt éppen ugyanarra van fölhívás. Akár egy Fatimához hasonlítva újdonságot nem nagyon tudunk mondani. Böjt, megtérés, imádság, békeszerzés, szentségekhez járulás, tulajdonképpen ugyanez. Tehát mind rendes utat, rendkívüli jelenség által megmutat nekünk a Jóisten szűzanyán keresztül, és tulajdonképpen ez, szoktam mondani, hogy semmivel nincs több eszközünk szentté válni, mint bármelyik szentnek. Ezek a gyermekek is, ugye, vagy a fiatalok inkább, akik megtapasztalták ezeket, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem garancia egy ilyen kitüntetett, rendkívüli természet fölötti adomány valakinek arra, hogy ő maga ettől most már besétál az üdvösségre, azért neki is alakulnia kell, tennie kell, de ő erre kiválasztott, és ő is tehet ilyen módon ennek a közvetítésével az emberek üdvösségéért, hogy az emberek jobban fölnyissák a szemünket, és fölismerjék a Jóisten kegyelmének a működését közöttünk.
Mit várnak ettől a könyvtől?
Magam, aki ugye végigolvastam teológiai lektorként, én nagyon tisztának, egyszerűnek, megragadónak látom, és hitelesnek. Tehát valóban olyan képet mutat, mint ami ott van, és mint ami csalogató, tehát hívogató tud lenni mások számára is. Én valahogy azt remélem, hogy akinek esetleg szkeptikus volt eddig ugye a hozzáállása, nem azt mondom, hogy rögtön lelkendezzen, és mindenre mondja rá, hogy ő már pedig hitelesnek nyilvánítja a saját hatáskörben, mert az nem jó. Inkább azt várom tőle, hogy egy kicsit a érdeklődés fölkeltve esetleg útnak indítsa. És ott a hegyek közé sietve, ugye, hogy a Medjugorje szó is jelenti, hogy a szűzanya is sietve indult a hegyek közé, és hát meglátogatta Erzsébetet, kegyelmekkel telve térhetett vissza az otthonába, hogy tapasztalhassa meg mindenki azt, amit ő kap a Jóistentől. Ezt nem lehet egy receptre írni előre, mindenkinek megvan a maga útja, hogy tulajdonképpen egy kegyhelynek, vagy leendő kegyhelynek is, merjük így mondani, megvan a maga útja, maga fejlődése. Jóisten kinek mit ajándékoz, hogy ilyen helyen az csak ő tudja. Tehát én azt látom, hogy úton vagyunk, tulajdonképpen megtapasztalhatjuk, milyen egy úton levő, ilyen beimádkozott helynek plébániának az élete. Ha valaki útra kell, így menjen, nem csodaváró lelkülettel, nem úgy, hogy na most én most megtapasztaltam valamit, és én is megmondom a tutit, hogy én már csak tudom, mindig engedelmesen maradva az egyház útmutatásához, de gazdagodhat az ő hitében, gazdagodhat a lelki életében, kegyelmekben. Én valahol ezt várnám, a könyv is egy közvetítő lehet, ugye eszközök, személyek, tárgyak, események, jelek és személyek is lehetnek közvetítők, maga a szűzanya is közvetíti a kegyelmet. Én bízom benne, hogy ez a kiadvány, ez a szép kötet is hozzájárul ahhoz, hogy kedvet csinálni nehez.
Koncz Attilával fogunk beszélni, a Medjugorje című könyv szerzőjével. Róla tudni kell, hogy teológus, Kolozsvárot végezte a teológiai egyetemet, és ott is dolgozik. Hogyan jött a könyv ötlete?
A könyv nem egy önálló vállalkozás, hanem egy sorozatba illeszkedik, a Via Sacra Zarándokúti könyvek nevű sorozatba. Igazából ennek az ötletéről tudok beszámolni, ez néhány évvel ezelőtt született meg, abból a tapasztalatból kiindulva, hogy magyar nyelven aktuális korszerű zarándok, tehát kimondottan a zarándokok számára szóló úti könyvek nem készültek. Tehát egy piacérés fogalmazhatnánk így is, és az Újember Magyar Kurír kiadó, illetve a Via Sacra Zarándokutazási iroda úgy döntött, hogy ezt a hiányt mindenképpen pótolni kell, már csak abból a tapasztalatból is kiindulva, hogy egyre népszerűbb ez a műfaj az utazások és az utazók között, tehát sokan vállalkoznak arra, hogy zarándokként menjenek el a világ különböző tájaira. És hát ehhez nagyon praktikus, hogyha már az előzetes felkészülést is, az utazásra való felkészülést is valamilyen kézzelfogható szakirodalom tudja segíteni, már csak azért is, mert én magam is azt gondolom saját tapasztalataim alapján is, hogy egy zarándoklat sikeréhez szükséges az, hogy már a felkészülési időszakban is megtegyük azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy aztán a spirituális élmény magán a helyszínen olyan legyen, mint ahogy azt szeretnénk.
Viszonyára többször volt ott, mit tapasztalt, miért mennek oda az emberek?
Valóban többször jártam Medjugorjéban, és ez nyilván szükséges is volt ahhoz, hogy ez a könyv úgy születhessen meg, hogy nem csak száraz adatok és tények legyenek benne, hanem a személyes érintettség is valamilyen módon a sorok között tetten érhető legyen. Medjugorje egy nagyon sajátos hangulatú hely, és nyilván, mint ahogy minden zarándok helyre ez egyébként érvényes, nyitott szív és nyitott elme kell ahhoz, hogy a lehető legjobban, legteljesebb módon tudjuk befogadni mindazt a lelki, spirituális élményt, ami ott ránk vár. Tehát nagyon sok függ attól, hogy a zarándok hogyan közelít a helyhez, milyen elvárásokkal, egyáltalán vannak-e elvárásai, vagy egyszerűen csak a megtapasztalás szándéka van benne. Mert nyilván, aki a rosszat akarja meglátni, meg fogja találni. Ha viszont a jót akarja meglátni, akkor azt fogja megtalálni. Tehát mindenhol, ahol emberek vannak, a jó és a rossz is egyformán jelen van. Az a mi felelősségünk utazóként, zarándokként, hogy valóban a zarándoklatunk jó és építő és hasznos legyen, hogy ezzel a fajta nyitott, pozitív megközelítéssel járjunk az úton, és tényleg azon igyekezzünk, hogy egyrészt a magunk számára is befogadhatóvá tegyük azt a különleges élményt, amit az a hely tartogat, de szerintem nagyon fontos az is, hogy azok számára is segítsünk ebben, akikkel a zarándokutat együtt tesszük meg. Mert erről az aspektusról azért hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy a zarándoklat igazából társas műfaj. És ez a társas együttlét mi magunk számára is segít abban, hogy minél több dimenzióját tudjuk megtapasztalni a zarándoklat élményének. Tehát erre is nagyon fontos odafigyelni.
Hogyan mutatná be az ott élő emberek vallását? Bosznia-Hercegovináról beszélünk, ott fekszik Medjugorje.
Általában Bosznia-Hercegovináról beszélünk, de hogyha ezt egy kicsit szeretnénk szűkíteni, már pedig ez szerintem hasznos, akkor Hercegovináról beszélünk, amikor Medjugorjéről és környezetéről gondolkodunk. Bosznia-Hercegovina az ország egy sok nemzetiségű, sok nyelvű és sok vallású, vagy legalábbis több vallású ország. Ortodox keresztények, katolikusok és muszlimok egyaránt élnek ott. Viszonylag törékeny békében azért emlékezzünk vissza, nem is olyan régen, míg a boszniai háború minden nap ott volt a híradóban, és láthattuk azokat a szörnyűségeket, amelyek ott történtek a háború idején. Hercegovinai rész alapvetően horvát lakosságú, horvát többségű, és ennek megfelelően a katolicizmus, a katolikus hit, illetve a katolikus hívők vannak többségben, tehát ez alapvetően meghatározza a térségnek a vallási képét. Ugyanakkor ez a fajta együttélési tapasztalat, ami a különböző kultúrák, vallások és etnikumok között kell, hogy legyen, mert hát Boszniában ez egy természetes adottság. Ez is hozzájárul ahhoz, vagy ez is színezi azt a képet, amikor erről a helyről kell gondolkodnunk, és Medjugorje jelenségnek a helyét keressük a világban, hogy mit is akar ez, miért is éppen ott történtek ezek az események, amelyek ugye már 40 éve folyamatosan figyelmet fenntartják, és nagyon sok embert vonzanak oda. Ez a fajta tapasztalat, ez a fajta együttélés is hozzátartozik, illetve ennek a nehézség. Tehát amikor Medjugorje üzenetében középponti helyet foglal el a béke kérdése, akkor gondoljunk bele abban, hogy az ott élő embereknek az elmúlt évtizedekben, ugye az 1980-as évektől szinte napjainkig milyen szörnyű háborús tapasztalatokat kellett átélniük, és hogy ebben a kontextusban milyen más jelentése és jelentősége van a békének, mint mondjuk nálunk, akik ugye Istennek hála már 1945 óta tapasztaljuk a béke áldásait. Tehát igazából Medjugorjénak a 21. századi jelentősége is, én azt gondolom személy szerint abban ragadható meg, hogy erre akarja fölhívni a figyelmet, a békének a fontosságára, hogy a belső béke, az emberek közötti béke és az Istennel való béke, ennek a hármassága csak összhangban valósítható meg, mindegyik feltételezi a másik kettőt.
Tehát hat fiatalnak megjelent 1981-ben Szűz Mária elmondásuk szerint. Utána még több alkalommal látták. Hogyan volt ez? Mit mondtak?
Hát annyiban pontosítanám, hogy 6 plusz 2 főről beszélünk, mert ugye az első jelenés alkalmával hatan voltak, de a hat fiatal közül kettő többször nem volt jelen, több alkalommal nem volt jelen, viszont csatlakozott helyettük a társasághoz két másik fiatal. Tehát így továbbra is érvényes a hatos szám.
A jelenés hogyan változtatta meg a település életét, a vallásos embereknek a hozzáállását?
Medjugorje egy kicsi, apró, eldugott település volt, és hát bizonyos értelemben, vagy bizonyos keretek között ma is érvényes ez a kijelentés. Annak ellenére, hogy nyilván a zarándokok sokaságának érkezése révén, hát ez ma már kevéssé feltűnő, hogy ez egy kis eldugott hely lenne, de hát ha az állandó lakosságot nézzük, akkor ez még mindig érvényes. Nyilván ez egy óriási kihívást jelentett, és jelent most is az ott élőknek, mert mondhatjuk azt is, hogy ez bizonyos értelemben egy kényszerpálya. Akik odaérkeznek zarándokként, azokkal nekik együtt kell élniük, a szó pozitív értelmében ki kell szolgálniuk az ő igényeiket, és hát ez nyilván nem könnyű. Azt is mondhatnánk persze, hogy ez anyagilag jó bevétel, és természetesen ez is igaz, de közben ez egy borzasztó mentális, lelki és fizikai megterhelés. terhelés is. Tehát a városkának, vagy még inkább a községnek az élete, az úgy gondolom, hogy alapvetően fordult föl 81-et követően, de számomra nagy élmény és nagy megtapasztalás azt látni, hogy milyen lelkesedéssel, őszinte örömmel és tiszta hittel vállalják föl, és végzik munkájukat mind a mai napig ilyen nehéz körülmények között. Mert lássuk be, azért egy ilyen tízezres, százezres vendégforgalom egyáltalán nem könnyű ezzel együtt élni. Ennek ellenére én azt látom, hogy mindenhol a kedvesség, a segítőkészség, a szolgálatkészség és a szolgálatnak a szelleme az, ami meghatározó az ott élők életében. Ők ezt elfogadták, hogy nekik innentől gyakorlatilag ez a dolguk és ez a hivatásuk. És nagy szeretettel és őszinte hittel élnek ennek. Hadd meséljek el egy kicsit rövid történetet, ami ezt illusztrálhatja talán valamilyen képpen. Medjugorjéban a programunk az általában délután úgy alakul, hogy nem ebédelünk és nem is vacsorázunk, hanem a kettő között van délután egy ilyen estebéd jellegű étkezés. Mert ugye este is komoly fontos programok vannak a Szent Jakab plébánia templom körül, tehát az esti ima programra illik, meg hát nyilván oda is akarnak menni az zarándokok, napközben pedig ugye a különböző a jelenések helyszínét és egyéb helyeket keresünk föl. És én egyszer azt vettem észre, amikor így ilyen kora este felé véletlenül a szálláshelyünkön voltam, hogy miközben az ott dolgozók végzik a munkájukat, tehát már előkészülnek a másnapi reggelire, rendezik a szobákat, stb. Közben a háttérben a Medjugorje rádió szól, ahol élőben közvetítik az esti ima programot. Tehát ezért is mondtam az előbb, hogy ez egyáltalán nem csak biznisz, nem csak üzlet és nem csak kereskedés, hanem itt azért nagyon erős lelki töltete és szilárd hit van a mögött, hogy ezt az emberek így tudják fölvállalni, és így teszik tényleg szolgálatként a kötelességüket.
Könyvbemutatón voltunk, kérem mutassa be a könyvet, milyen fejezetekből áll.
A Medjugorje úti könyv egyszerre akar klasszikus értelemben vett Bédekker lenni, tehát tartalmazza mindazokat a praktikus információkat, amelyekre az utazónak szüksége lehet. Ugyanakkor abból a szempontból viszont zarándok úti könyv, hogy egyrészt a Medjugorjeban történteknek a teológiai értelmezését is próbálja adni, illetve bemutatja annak a kronológiáját, ahogyan az egyház szűkebb és tágabb körben egyaránt az idők folyamán viszonyult a medjugorjei jelenséghez. Tehát ez egyrészt jelent egy kronológiát egészen 1981-től szinte napjainkig, a tavalyi évvel bezárólag, amiben bemutatjuk a szentszéknek a különböző nyilatkozatait és döntéseit és állásfoglalásait Medjugorjéval kapcsolatban, illetve magának a jelenségnek is nagyon fontos összetevőit világítjuk meg. Igyekszünk ugye itt nagyon sok úgynevezett üzenet van, amelyek rendszeresen nyilvánosságra kerülnek. Ugye nem csak az első hét napnak az időszakából, hanem aztán a rákövetkező évtizedekben is. És hát ugye ilyen értelemben nem könnyű eligazodni ezek között, én azt gondolom. Ezért ebben is próbáltam egyfajta segítséget nyújtani azzal, hogy bizonyos csomópontok köré szervezni az úgynevezett üzeneteknek az értelmezését vagy összefoglalását. Illetve még arra is figyeltünk, hogy ne csak Medjugorjéről beszéljünk, hanem a környékéről is, mert azt gondolom a kontextus ilyen szempontból is nagyon fontos, hogyha a jelenségről, a medjugorjei jelenségről beszélünk, hogy mégis milyen az a vidék, milyen az a táj, milyen az a kultúra, történelem, népességi viszonyok és így tovább, ahol ezek az események megtörténtek, és ilyen szempontból szerintem az is fontos, hogy a környékkel is minél jobban megismerkedjünk. No hát az úti könyvben erre is szántunk egy fejezetet.
Hány oldalas a könyv, és hol lehet megvásárolni?
Ha jól emlékszem, körülbelül 300 oldalról beszélhetünk, és ebben már nagyon fontos, hogy van egy ima melléklet is, ha szabad így fogalmazni, hogy melléklet, mert nyilván ez nagyon fontos egyébként. Ezt igyekeztünk egyébként úgy összeállítani, hogy kimondottan a Medjugorjéval kapcsolatos imádságok, illetve medjugorjei lelkiségnek a sajátosságai megjelenjenek benne. Ha pedig a megvásárlásáról van szó, akkor arra két lehetőség is nyílik. Az egyik ugye a Magyar Kurírnak a könyvesboltja, ami Budapesten található a Ferenciek terén, illetve hát természetesen a mai világban már online interneten is meg lehet rendelni a könyvet, egyrészt az Újembernek a webboltjában, webüzletében, illetve a Viaszakra Zarándokutazási Irodának a honlapján is megtalálható ez az úti könyv is, és a másik két társa is természetesen, ami ebben a sorozatban már korábban megjelent, a Lurdi, illetve a Fatimai kötet.
Készül újabb úti könyve?
Igen, igen. Egyrészt a sorozatban is készülünk újabb kötettel, ami most már el is hangzott itt ezen a bemutatón, tehát mondhatom, hogy ilyen értelemben nyilvános, hogy ugye jövőre szent év lesz. Ez is egy plusz apropót és aktualitást ad egy római útikönyv elkészítésének, amit Török Csaba atya vállalt magára, és hát én is valóban, én is tervezek és készülök egy újabb kötetre, annak a megírására, ez pedig Ciprus lesz, ami azt gondolom, hogy Magyarországon, vagy a magyar zarándok közösség előtt egy kevéssé ismert, ám de annál izgalmasabb és annál szebb úti cél lehet. Ugye az ősegyháznak a korszaka, mondhatjuk, hogy az apostolok cselekedetei időszaka, Cipruson számos emlékkel büszkélkedhet, számos olyan fontos hely van, ami akár Szent Pál apostolhoz, akár Barnabás apostolhoz kötődik, és ezeket a helyszíneket is érdemes bevonni a magyar zarándok turizmusnak a vérkeringésébe, úgyhogy most ennek összefüggésében és ennek jegyében egy ilyen zarándokúti könyvnek a megírására készülök.
Budapesten voltunk, a Szent István Bazilika Mária termében, ahol könyvbemutatón voltunk Koncz Attilának, a Medjugorje című könyvének a bemutatóján. Az interjúnkban megkérdeztük Kuzmányi István felelős kiadót, aki kiadta az Újember és a Magyar Kurír képviseletében a könyvet. Beszélt még a Mária jelenésekről Kovács Zoltán mariológus, és Koncz Attila mutatta be a könyvet. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bértesi András nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér első titkáról lesz szó, aki értünk vérrel verítékezett. Kormos Csaba atya gondolatait hallják, a műsor Csinkovics Andrea szerkesztette.
Aztán elindult, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték őt a tanítványok is. Amikor odaért, azt mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Majd, mint egy kőhajításnyira, tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent neki egy angyal az égből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még állatotosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abbahagyta imádságát, és tanítványaihoz ment, de a szomorúságtól kimerülten alva találta őket. Miért alszotok? Szólt rájuk. Keljetek föl és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Ez az idézet Szent Lukács evangéliumának 22. fejezet, 39. és 46. verse közötti rész. Jézus a közelgő szenvedések előtt imádkozni akart, beszélgetni az atyával, és megerősítést nyerni tőle. Hatalmas nyomás nehezedett egész valójára. A halálától való félelem is megremegtette, még inkább szavakban nem önthető módon megrendítették azonban azok a rémképek, amelyek most feltárultak előtte. Az emberek Isten ellen fordulása és egymás ellen elkövetett vétkei az idők végezeteig, a történelem lezárultáig. Isten káromlások, erkölcstelenségek a legváltozatosabb formákban. Háborúk, vérengzések és mindezek nyomában mérhetetlen nyomor, özvegyek, árvák, üres tekintetű, reménytelen emberek. Az Isten fia, aki Mária fia is, vérrel verítékezik, mert azt kell látnia, hogy mennyire meg tudja téveszteni az ördög, a sátán, az embert. Az ősi kísértés, az első Istentől való elfordulás indítéka ismét mozgásba lendül. Miért kellene nektek Istennek engedelmeskedni, hiszen ő féltékeny rátok, Úr akar lenni fölöttetek. De ne hagyjátok magatokat, legyetek a magatok urai. Itt az idő, hogy az ember végérvényesen elfoglalja az őt megillető helyet. Nem valami istenségnek kell a világ központjában állnia, hanem az embernek. Az ember így lesz igazán szabad és boldog. Szabadság, egyenlőség, testvériség. ugye mennyire ismerős és hangzatos jelszavak? És milyen mérhetetlen szenvedést és borzalmat zúdítottak a világra? Igaza van a francia gondolkodónak, Henri de Lubacnak, az ember Isten nélkül képes felépíteni egy világot, csak hogy ez a világ szükségképpen emberellenes lesz. Nem ezt tapasztaljuk-e napjainkban? Minél jobban eltávolodik az ember az élő Istentől, Jézus Krisztus Istenétől, annál nagyobb kínokat, fájdalmat és pusztulást von magára. Homo homini lupus, ember embernek farkasa. Napjainkban ez a kép tárul elénk a híradásokból. Nem szent az emberi test, tagadják a lélek valóságát, megszűnt az élet szentsége és sérthetetlensége. A rosszat, a gonoszat, jónak és szeretetre méltónak tüntetik föl. Feje tetejére állított értékrend ez a mai, és mindenestül feje tetejére állított világ. Isten nem kell, és az ember is csak egy selejt ezáltal. A bankvilág, a kereskedelem, a média határozza meg az emberek gondolkodását. A pénz számít, a szeretet kihalt, nincs többé rá igény. Ezt vallják sokan. Jézus azonban halálfélelmében a rémképek, a földet elborító emberi gonoszság közepette is, térdre borulva és vérrel verítékezve így imádkozik: Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Ez az igazi szabadságra és boldogságra vezető út, a jézusi lelkület, az atyának való engedelmesség. Testvérem, ne hagyd, hogy becsapjon a sátán. Nézd a történelmet. Lásd az emberi szabadság diktatúráját, zsarnokságát. Helyezd vissza Istent az életed középpontjába. Házastársak, családok, idősek és fiatalok, fedezzétek föl újra az imádság, az együtt imádkozás, az Isten szolgálat örömét. Merjetek bátran nemet mondani a gonoszság cselekedeteinek és csábításainak. Tartsatok ki szilárdan az igaz Istenbe, Jézus Krisztus Istenébe vetett hitben.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.